Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A természetvédelem fotós nagyköveteit úgy, ahogy tisztességesen egy rádióba kell beszélni. A természetvédelem fotós nagyköveteit ünnepelték a múlt héten, mert hogy átadták a Magyar Természetfotó nagydíját és a vele járó aranydarú szobrot. A Magyar Természetfotó nagydíját és a vele járó aranydarú szobrot Daróczi Csaba vehette át, míg Lóki Csaba ezüst, Hogya István pedig bronzdíjjal gazdagodott. Lóki Csaba, a második helyzet a telefonvonal túlvégén. Szervusz Csaba! Haló!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Ugyan, mert te most épp Pécset, mert te ott élsz, ugye?
Így igaz.
Igen, viszont a stúdióban itt van Dankovics Szabó Noémi, a Varázslatos Magyarország kommunikációs munkatársa. Szervusz Noémi, köszönöm, hogy itt vagytok mind a ketten.
Szervusz, én is köszöntök mindenkit.
Csaba, mielőtt majd... hogy is szokták ezt mondani, optikára veszlek téged is előtte, azért azt meg szeretném kérni Noémit, hogy egy kicsit mutassa be a Varázslatos Magyarországot. Mivel foglalkoztok, mióta, mire fókuszáltok, hiszen ennek egy nagyon fontos eseménye mindig ez a természetfotós díjünneplés.
Ez így van, 2009-ben Gál Péter azzal az ötlettel állt elő, ő egyébként maga is természetfotóz, és az
mindannyian természetfotósok vagyunk, csak nem nagyon szokott sikerülni.
De nekik sikerül. Láttam a falán, nem régiben néztem meg, hogy milyen díjakat szedett ő össze az elmúlt évek során az év természetfotós a pályázaton például, ami már szintén a Varázslatos Magyarországhoz kapcsolódik, de most vissza az elejére. 2009-ben alapította meg tulajdonképpen ezt a pályázatot, és az volt a cél, hogy egy természetfotós közösséget hozzon létre. Akart egy nagyon jó pályázatot csinálni ennek az országnak. Hogyha megkérdezzük, hogy miért csinálod ezt az egészet, akkor pont ma azt mondta, hogy azért, mert én fényképezőgéppel a kezemben születtem, és pecabottal, tehát ez a szíve csücske. Tulajdonképpen sokan úgy nevezik őt, mint a természetfotózás mecénása itt az országban, mert tényleg szívvel, lélekkel azért van, hogy a természetfotósok kaphassanak valami igazán jót, és azok is, akik megnézik ezen fotókból készült kiállításokat.
Hát mi a közönség, mi kapjuk a legtöbbet, tehát zseniális képeket, néha csak ámulunk, bámulunk, és tátjuk a szánkat, hogy milyen pillanatokat lehetett elkapni azoknak, akik ezt mesteri szinten űzik. Csaba, te is a fényképezőgéppel a kezedben születtél?
Hát én általános iskolás koromban kezdtem fotózni, amikor kaptam egy gépet a szüleimtől.
Mi volt az első géped? Mi volt az első géped?
Egy Canon Prima Junior nevezetű kompakt filmes gép.
És azt, arra is emlékszel, hogy először, amikor úgy elhatároztad, hogy akkor most természetfotósként fogsz elindulni korán reggel a Berekbe, akkor mik voltak az első állatok, amiket le tudtál fotóilag lőni?
Megvan, igen, egy újságinterjúhoz már összeszedtem, illetve megvan, hogy mikor volt. 2003-ban volt, 22 éves koromban egy fekete rigót fotóztam egy már jobb géppel, de az is még filmes volt, és akkor ott döntöttem el, hogy ezzel komolyabban akarok majd később foglalkozni.
Miért a madarakra fókuszálsz?
Szeretem a madarakat, még fotózás előtt is érdekeltek, etettem őket, figyeltem őket, határoztam őket, és valahogy kézenfekvő, mivel rengeteg faj van az országban, hogy mindegyik fajról szerettem volna saját képet csinálni, és akkor végül ez lett belőle.
Egyébként neked a természetfotózáson túl van közöd a természethez? Tehát mondjuk a munkád, amivel foglalkozol, az valamilyen módon harmóniában van, vagy mondjuk egy IT szakember vagy, és ez a kikapcsolódásod?
Nem, én az autóiparban dolgozom, tehát semmi közöm hozzá.
Úgy van, tehát akkor ez abszolút olyan hobbi, amelyiket most már profi szintre vittél. Noémitől szeretném megkérdezni, hogy alapvetően vannak kategóriák? Persze, hogy vannak kategóriák, ami alapján a mesterek beküldhetik a fényképeiket, illetőleg ez változott-e az elmúlt időszakban? Ugye mindig vannak trendek, mindig valamire jobban odafigyelnek, valami jobban a látókörbe kerül, szóval hogyan áll ez most a természetfotózás esetében?
Kategóriák mindenképpen vannak. Vannak állandó kategóriák, amik nagyon régóta jelen vannak ebben a pályázatban. Éppen a madarak világa, ami gondolom Csabának az egyik kedvenc kategóriája lehet, mint előszeretettel madarakat fotózó természetfotós. De vannak olyan kategóriák is egyébként, amik változnak, vagy időszakosan vannak jelen a pályázatban. Évek óta együttműködünk például a National Geographic-kal, és idén a családi pillanatok volt a hívó szó, amire vártunk képeket. Igazából olyan fotókat mondjuk, amik megmutatják az állatok társas kapcsolatait.
Tehát az állatcsaládokról.
Így van, igen. Kifejezetten állatcsaládokról.
Gondoltam, én is beküldtem volna, hogy ott állunk a karácsonyfa mellett.
Igen, ha van rajta mondjuk két kismadár is, aki összebújik, az már lehet, hogy jó lett volna, de nem, itt kifejezetten állatokra gondoltunk, hattyúmama, hattyúcsaláddal, vagy éppen összebújó állatok, éppen párzási időszakban lévő állatok, tehát hogy kifejezetten ilyen fotókat. Jövőre például a National Geographic-kal is együttműködünk továbbra is, és akkor majd olyan látásmódot szeretnénk látni a képeken, amik mondjuk érdekesek, vagy korábban nem látottak, tehát ott az egy kifejezetten egy kompozíciós képválogatás lesz.
Csaba, te hány fotóval neveztél?
Ugye 8 hónapon át lehetett pályázni, és a legjobb 6 hónapot vették figyelembe. Havonta 6 képet lehetett feltölteni.
Aha.
És gyakorlatilag én azt a 2 hónapot, ami nem számít, azt ki is hagytam, tehát 6x6 képpel 36-tal összesen.
Jó, ennek a 36-nak mennyi volt a nyersanyaga? Csak a számra vagyok kíváncsi, hogy mennyit kell ahhoz lőni, hogy az a 36 az oda kerüljön a zsűri elé?
Hát ez nem egy évnyi anyagból volt, szerintem ez ilyen 3-4 éves anyagból válogattam ki. Ugye itt nem volt egyszerű a dolog, mert a szabályzatban van egy olyan, hogy 40%-nál nem lehet többet levágni a képből.
Aha.
És így rengeteg kép kimaradt ebből a szórásból. De van olyan kép, amiben mondjuk 50-60%-ot is le kell vágni, hogy élvezhető legyen, azokat ki kellett, hogy hagyjam. Nem volt egyszerű, főleg a véges felé összeválogatni a 6 képet.
Hát igen, amikor a madár portréja készül, akkor az mondjuk elég sokat kell egy fényképről levágni, hogy az a végén ott legyen előttünk teljes mértékben.
De van, amikor van, amikor nagyon közel van, és alig kell vágni egy portréból.
Igen, erre majd vissza fogunk térni, amikor az Álcázás nagymestere című munkádról beszélgetünk, mert megpróbáltam megnézni, hogy nézel ki, de voltak éppen fogalmam sincs, hogy nézel ki, mert nem láttam az arcodat, mert mindig valami mögött vagy, de erről egy picit később. Noémi, az jutott eszembe, hogy hogyan szűri ki, ha egy fénykép AI-jal készül?
Hát erre megvannak egyébként a szűrő embereink.
De van ilyen? Van?
Nem volt még erre példa, de már a szabályzatunk például ezt tartalmazza, aha, hogy semmifajta AI-os módosítás vagy AI által generált kép nem elfogadható. Technikai előszűrésen mennek át a képek, például ezért is, amit most Csaba említett, ez a bizonyos vágás, de ilyen akár a multi-expós fotózás is, amikor egyik képre a másikat ráfotózzák.
Ja, igen, tehát amikor a felületek mások, és akkor úgy néz ki, mintha pont a lenyugvó nap előtt repülne el egy madár, holott nem ott repül el.
Igen, ezek nagyon szigorú technikai szabályok, szigorú kritériumrendszer van, és a technikai előszűrés tulajdonképpen két háttérember is végzi, tehát először átmegy egy első szűrésen, van, amit maga a program már ki tud szűrni, amiben dolgozunk, például a vágást, aztán utána jön az elsődleges emberi szűrés, és jön a másodlagos, tehát ez többkörös.
Csaba, nem azt kérdezem tőled, hogy te használsz-e AI-t, hanem inkább azt, hogy ebben a fajta munkában, amit ti használtok, mennyire van jelen, vagy mennyire tette be a lábát abba a kis résbe, amikor kinyitottátok az ajtót?
Egy-két szoftvercégnek vannak AI-jal működő típusai, illetve szoftverei. Nem használok ilyet, viszont van zajszűrésre AI-os, uh-huh, AI-os szoftver, amit szerintem sokan használnak. Ott, hogyha lemarad egy szám például, az a szoftver gond nélkül visszaklónozza a képre. Vagyis, hogy hozzátesz a képhez, és oda rajzolja a szárnyat. Ilyeneket én nem használok.
Hát igen, azért én amatőr szinten, ahogy megítélem, ez mondjuk bocsánatos bűn lehet, mert pont elkapni azt a képet, hogy minden stimmeljen, és minden ugyanúgy legyen. Ezért is kérdeztem, hogy hányat kell lőni ahhoz, hogy az a 36 kép ott legyen. Visszatérek akkor az Álcázás nagymestere című témánkhoz. Ugye te madarakat fotózol, és láttam nagyon sok képet, ahol nagyon-nagyon-nagyon profi álcázó set, box, háló alatt mögött vagy. Ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy madarat jól le tudj fényképezni?
Amit szerintem láttál, az a rétisasos, sakálos projektnek mondanám. Láttam. Elengedhetetlen, igen.
Igen, igen, láttam, amikor egy ilyen álcahálóval vagy letakarva, akkor egy ilyen rózsaszín arc mögött vagy, de hát azért ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a madarakhoz közel kerüljél, vagy közel kerüljetek, de azért én azt láttam, meg vélelmezem, meg azért tudom is, hogy azért ti nagyon sok apró kis trükköt bevettek annak érdekébe, hogy egy madár oda szálljon, ahova ti elképzelitek. Mik a bevett szokások?
Így igaz. Hát etetünk, itatunk, hanggal hívunk, ritkábban odunál fényképezünk, szarvasbőgésnél ott nyilván a hang után megyünk, tehát minden fajnak megvan a trükkje, hogy lehet a legjobban lefotózni. Például a kakukkot hanggal kell oda hívni, különben semmi esélyünk rá.
Aha. És te tudsz kakukkul?
Én nem, de a telefonom le tudja használni
hangját. Jaj, de a technológia mennyire segítségre jön. Azt is láttam bizonyos képeden, azok még ilyen verképek voltak, hogy konkrétan mondjuk, amikor kitettél egy száraz kórót, vagy karót, vagy egy botot, hogy arra rászóljon a madár, azt szinte bemikrofonoztad és bevilágítottad. Ezek is mindennapos követelmények ahhoz, hogy egy profi kép elkészüljön, vagy már a technológia, a fénykép technológia azon a szinten, mert hogy nem mindig kell, csak te így szoktad néha.
Hát azt nem tudom, hogy melyiket láttad, de sejtem. Az egy éjszakai fotózásnak az előkészülete. Ott LED reflektorokat és vakukat láttál állványokon állni, ha minden igaz.
Igen, igen, igen.
És az egy éjszakai bagoly fotózáshoz a setup.
Mi volt a legextrémebb helyzet? Mert láttam például, jégen feküdtél, bokor alá ástad be magad, amin elkészítettél, hogy jó fotót készíts.
Hát ezek az extrém helyzetek, ezek annyira nem gyakoriak, tehát kb. 50-50%-ban oszlik meg a kényelmes épített lesben fotózás, és az ilyen bokor alá fekvős, cserkelős történet. Ez a két megoldás van, hogyha az ember akar valamit.
Ami aztán végül sikerül általában.
Nagyon sok a nullázás, azt azért hozzátenném, tehát nem mindig sikerül az, amit az ember elképzel. Ez egy nehezebb dolog. Én szörmés és tollas állatokat fényképezek leginkább, és ott egy rossz szélirány, vagy egy emberi zavarás, ami nem én vagyok,
Hogyha a kakukot meg tudod vezetni, úgyhogy a telefonodon bejátszod a kakuk hívószavát, akkor a technológia vagy a technika más szempontból hogyan tud a segítségedre lenni? Mondjuk egy jó szarvasbőgést is tudsz bizonyára.
A szarvasbőgésnél ott egy bőgőkürt tud a segítségemre lenni, meg egy nagyon jó álca, illetve jó szél. Hát és még illetve a nagyon jó terület, ahova meg nagyon nehéz bejutni, tehát ott az egy sok szempontból nem egyszerű történet.
Melyik az az optimális távolság, amivel mondjuk egy madár közelébe kell kerülni ahhoz, hogy jó fénykép készüljön?
Én azt mondanám, hogy 10 méter, nagyobb madaraknál 15-20 esetleg.
És ahhoz már ilyen nagy objektíveket kell használni?
Én 400 mm-t használok konverterekkel kiegészítve, azt 800 mm-t tudom föld hype-olni, és akkor gyakorlatilag azzal a milliméterrel kell megoldani a fotót. A legjobb, hogyha közel van, és mondjuk a konvertereket nem kell használni.
Melyik az a madár, amelyik...
Ezért kell a jólás.
Igen. Melyik az a madár, amelyik még nincs a trófiáid között, amire vadászol? Már régóta, de mindig kiszúr veled.
Hú, rengeteg ilyen van, nehéz a kérdés.
Akkor melyikre vagy legmérgesebb?
Hát az öreg parlag is asra, fiatalom már van, de öregem az nincs, és nagyon sokat járok minden télen ilyen ragadozó madár etetőhelyekre szert az országban, és még mindig nem sikerült, úgyhogy talán az öreg parlagit mondanám.
Hát talán hallják, hogy ez az óhajod, és majd úgy tudnak lenni. Noémi, hogyan pontozódnak a fényképek? Mert ugye az most már kiderült a beszélgetésből, hogy mondjuk 36-ot be kell nyújtani, és többet nem is lehet?
Nem. Igazából.
Kevesebbet. Hát, viszont ez nem kell, hogy egy év termése legyen, hanem lehet a portfólióból válogatni. Hogyan áll össze a pontozási rendszer? Ezt azért kérdezem, mert megnéztem a Csabának a helyezéseit, és ugye második díjat vitt el összművészetileg, viszont az egyes kategóriákban nem láttam akár, hogy az első, második, vagy a harmadik helyen végzett volna.
Igen, itt összpontozás van, tehát ahol ő végzett, az a ranglista, és egyébként minden kategóriának van egy saját ranglistája is. Tehát a kategóriába beküldött fotóknak a pontszámai számítanak. Hogyha mondjuk veszünk bárkit, mondjuk én pályáznék, és beküldök madarak kategóriába minden évben, legalábbis ez korábban így volt, minden évben sok képet, akkor az ugye sok pontot fog elérni, és ezáltal nyerték meg a kategóriát korábban a fotósok. Idéntől viszont ez meg fog változni, és nagyon súlyozottan fognak számítani a hónapban elért helyezések, konkrétan azok a pontszámok fognak beszámítani az összesített ranglistába. Ugye az összesített ranglistát megnyerni nagyon nagy szó, ez az, amit Csaba megnyert, Lóki Csaba a második lett, és ugye Hogya István a harmadik. Egyébként nagyon nívós szakmai zsűri pontozza a fotókat. Britta Jasinski például, nemzetközi hírű fotózsurnalista, az egyik, aki kiemelnék mindenképpen, de ott van Máté Bence is a zsűri tagok között, tehát, hogy Litauszki Tibor évekig zsűrizte a VM pályázatát, idén nem fogja, egyéb okokból kifolyólag, leginkább azért, mert az év természetfotós a pályázatunkon fog ő majd zsűrizni, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon erős szakmai zsűri áll mindezek mögött, és akit még megemlítenék, az Keleti Éva, aki 14 évig zsűrizte a Varázslatos Magyarország képeit, az utóbbi két évben nem vállalta a zsűrizést, és idén egyébként a díját adom, meg is emlékeztem kezdtünk róla. Úgyhogy tényleg olyan szakmai zsűri van ott, aki egy képről pontosan látja azt, hogy mondjuk hogyan készült, mi lehet ennek a háttere, mennyire etikusan készült a fotó, és mennyire különleges, mennyire utánozhatatlan az a pillanat, amit megörökít.
Csaba, neked már volt egy harmadik helyezésed, aztán volt egy második, és most megint második lesz. Hát akkor mi a következő cél szerinted, szerintem?
Most az anyaggyűjtés lesz a következő cél.
És marad a madarakra fókuszálás?
Hát madarak emlősök, így van, marad, persze.
És ebben az évben már ugye most mi van? Március másodika van. Már készült olyan kép, ami mondjuk belekerülhet a portfólióba, a 2027-es portfóliódba?
Hát egy szlovén bagoly túrán már túl vagyunk, ami nagyon jól sikerült, de sajnos az nem kerülhet bele, mivel szlovén a termés, úgyhogy...
Legalábbis a képek a nagyvilágból kategóriába oda azért bekerülhet.
Látod a maximum.
Látod, a Noémi itt van, és egyből mondta, hogy nem kell azért kidobni, azért ott van egy, van egy másik kategória. Csaba, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. Tudom azt a Noémitől, hogy a három nyertesnek, vagy a három győztesnek lesz egy vezetett túrája, te azt sajnos nem fogod tudni abszolválni, de azért azt gondolom, hogy a képeitek és a te képed is nagyon nagy számban fog eljutni a nagy közönséghez. Gratulálok a második helyhez. Lóki Csabát, a Pécset élő természetfotóst hallottuk. Szervusz Csaba, elköszönünk tőled.
Köszönöm szépen. Hello. Sziasztok.
Hello.
Noémi, köszönöm az információkat. Ez egy nagyon nagy meló, nagyon nagy munka, nagyon-nagyon jó szemek kellenek ahhoz, hogy egyrészt kiszűrjék azokat, amik nem odavalók, másrészt pedig hát azért alapvetően egy olyan szép dologgal foglalkozik ez a kezdeményezés, amikor a természetnek a szépségeit látjuk, olyan színeket. Szerintem ezekre mondjuk, hogy ilyen már pedig nincs is.
Így van, illetve volt idén egy másodlagos cél is, ami a kiállításban is megjelenik, erről csak röviden. Azt akartuk megmutatni, hogy mi is a természet részei vagyunk, és a természet kapcsolatainkra fókuszáltunk. A nemzeti parkos tablóink elrendezése változott meg. 10 általam hangulatnak nevezett, de ennél sokkal mélyebb rétegű dolog az, ami ott helyet kap. Például nem csak arról beszélünk, hogy valami fekete vagy fehér kép, hanem mondjuk, hogyha a vízparton vagyunk, akkor a víz, ami összeköt minket, ez talán a legjobb, ami kifejezi. Ezekhez verseket kapcsoltunk, és így a természet kapcsolatunkat is feltárhatjuk a kiállításokban.
Köszönöm szépen, Dankovics Szabó Noémi, a Varázslatos Magyarország kommunikációs munkatársa volt a vendégem, és Lóki Csaba is. Köszönöm szépen.
Köszönöm én.